aludt, s mégse volt álmos. Sokat ivott, s mégse volt részeg. Korán reggel elküldte Streskót lapusnyára, hogy hívja el az odavaló asztalost, Matyei Györgyöt, hozza el magával az összes szerszámait. Jött Matyei György nyomban, még a reggeliét is otthagyta, szokva volt a főúr szeszélyeihez. István gróf nyájasan fogadta, megkínálta tokai borral, éppen azt ivott ő maga is. Jó-é? Kérdi az asztalostól. Jó lehet, felelte, meg kicsivel adják. Erre aztán földhöz vágta a kis szilvóriumos poharat István gróf, és egy öblös ezüst cserleget töltött meg, azt nyújtotta oda. Há, miért hivatott a méltóságos úr? Nem kicsi dolog az, Matyei György. Olyat még te nem is csináltál. Csináltam én már mindent a világon, még kalodát is. No hát csinálj nekem, Matyei György, egy diófa koporsót. Másfél öl széleset, másfél öl magasat. Matyei György elbámult, a szája nyitva maradt. Hiszen az olyan lenne, mint egy hombár, mint a Noé bárkája. Semmi között hozzá. Te jó mester vagy, hát megcsinálod. A diófa megvan hozzá, minden megvan hozzá. Addig el nem mozdulsz egy tapottat semmíg meg nem csinálod. Matyei hozzálátott a munkához, szakadatlanul faragott, gyalult a kocsicímben. Senki sem bírta eltalálni, mire rontja azokat a pompás diófadeszkákat. A várúr hol-hol lement megnézni, mennyire haladt már, látszott, hogy érdekli, amit csináltat. A többi idő alatt hallgatag volt, fels alá járt a szobájában, vagy kikönyökölt az ablakon, s minden arra menőt felhívott a palota termekbe, s megajándékozta valamivel. A vásárosokat, ismeretlen utasokat, neki az mindegy volt. Szétosztogatta a fegyvereit, tőreit, kardjait, a kedves csecsebecséit. Pruzsinszki nem győzte szemrehányásokkal. Az Isten szerelméért, István, mit csinálsz? Nem értem a dolgot! Ravaszul mosolygott, de ebben a mosolyban volt valami titkolódzás, valami elrettentő utógondolat. Ej, sokat nem értesz te a világon, Pruzsinszki! Utoljára is úgy segített a dolgon Pruzsinszki, hogy őreket állítatott föl egy-két puskalövésnyire a vártól, akik irgalmatlanul elkergessék a közeledőket. A harmadik napon azok, akik benéztek a kocsiszín hasadékain, elborzadva kezdték suttogni, hogy egy óriási koporsó készül odabent, amelyikbe belefér az összes várnép. Már össze is van állítva. Most politúrozza Matyei György! Megfagy a vér az emberben, ha rátekint. Na gyerekek, már ez félig sem tréfa. Ebből ez egyszer nem jó lesz. Pruzsinszki fülét jókor megütötte a koporsó híre, lement leselkedni, és amint meggyőződött a valóságról, egy mukkot se szólt többé, csak elsápadt, felment a szobájába, összecsomagolta a könyveit, ruháit, minden holmiát, aztán benyitott István grófhoz azzal a jelentéssel, hogy a testvérötse halt meg Lembergben, hát el kell utaznia azonnal. Jobb volna, ha üzennél neki.
De hiszen meghalt.
Nem tesz semmit, szólt Kurtán a főúr, és megint fölvette a rejtélyes, megdöbbentő mosolyát. Pruzsinszki egy kis kölcsönt kért az útra, István kikeresett minden fiókot, kifordította minden zsebét, és végre felajánlotta neki a pókot, ami most az ötödik numerus kihúzásán dolgozik. Ezzel bizony lehet pénzt csinálni, kivált Lembergben, ott van a legjobb lutri. Csak egy kis szerencse kell hozzá. De Pruzsinszki nem fektetett a pókra valami különös súlyt, inkább arra kérte Pongrácot, adja oda neki a zafírokkal, rubintokkal kirakott menteláncot, amit a cseresznyefa szekrényben látott egyszer, ami a híres Pongrác Péteré volt.
Hát, jól van, szólt egy megvető kézlegyintéssel, mintha naivság miatt nézné le. Hát, jól van, te csacsi. Ha te azt többre becsülöd a póknál...
És odaadta neki a láncot, aztán megveregette a vállát, és így szólt.
Mikor jössz vissza?
Egy pár nap múlva.
Hogy ím, Pruzsinszki odébb állt, nagy bolhát eresztett a többiek fejébe. A patkány menekül, a lengyelnek esze van és orra van, a lengyel megérzi a veszedelmet, mint béka az esőt, és az a koporsó, jaj, az a koporsó alig ha van hiába megrendelve. A következő éjjel elpárolgott Bakra, s a vár katonái cselédei közül is kereket oldottak néhányan. Valami rejtélyes veszedelem lúgott a levegőben. A környék összes kuvikjai odajártak éjjelenként a kastély előtti jegenyefákra. Péntekre való éjjel, éjfélkor az aranytyúkok elkezdtek kukorékolni, minden jó lélek vessen ilyenkor magára keresztet, a Waterloo kanca ugyancsak azon az éjszakán egy gödröt kapart maga alatt az istálóban, első bal lábával. Jaj, fusson innen, aki futhat! Pénteken reggelre azt parancsolta a várúr, hogy nyergeljék fel neki Waterloo-t, látogatásokat akar tenni a környéken. Mindenki csodálkozott, már másfél éve nem mozdult otthonról. Sápat volt, beteg volt, s úgy jött ki a beszédje tompán, fahangon, mintha egy pincéből szólna ki, mintha valaki más volna az ő földi hüvelyébe elbújtatva. Pamutkai, aki látta a gödröt, amit a Waterloo ásott, sírva intette, óvta.
Ne jöjjön fel, uram, arra a kancára, mert nem jó vége lesz! Ne tegye! Ne tegye!
De csak mégis felült, mintha nem is hallaná, amit körülötte beszélnek. Intett Makovnyiknak, hogy kövesse a másik lovon, aztán sarkantyúba kapta a Waterloo-t, elszágúdott, mint a nyíl. A gyönyörű kanca negédesen hányta vetette a hosszúkás fejét, szemkáprázón rakta a négy vékony lábát.
Ezt se látjuk többet, sóhajtott utána Pamutkai. Üres nyereggel jő haza a paripa, fogadni mernék rá. Úgy nyom, úgy folytogat valami rossz előérzet.
Legelőbb Gbelára nyargalt Pongrácz István, ahol Forget őrnagy lakott a hajdani csatajátékokból, a konvenciós ellenfél. Az öreg őrnagy el nem bírta képzelni, miért jött, honnan ez a nagy szerencse.
Hát, búcsúzni jöttem önhöz, őrnagy, ahogy illik egy gentlemanhez, mikor messze útra indul. Még egyszer kezet fog a régi fickókkal, szomszédokkal, akikkel együtt élt.
Ej, ugyan van jó dolga, hogy utazik, és hová utazik?
Sehova. Csak éppen, hogy egy kicsit meghalok.
Mikor lesz az még?
Az holnap lesz.
Az őrnagy nevetett, belenézett az arcába, és jól oldalba ütötte.
Nem látszik meg magán a fáci, ez hipokrácia. Nem szép, hogy így megijesztgeti a jó embert, valamivel jobb tréfát is faraghatott volna a megpihent eszével azóta, hogy látott. Ezer esztendeje, hogy nem beszéltünk együtt.
No, vagy 4000-ig ezután se igazán beszélünk.
Ezzel választ se várva megrázta Forget kezét melegen, és újra felült a lovára, hogy útba vegye Podzámeket, ahogy Stravichbáró lakott ez év ezen szakaszában. A nyár egy nagy részét Morvaországban szokta tölteni az osztrák birtokán. Stravichtól éppen búcsúzott, mint Forgettől, de a nagyfejű, hirtelen szűke emberke is csak az István gróf egyik új hóbortjának vette a látogatási ürügyet, s még ő panaszkodott, hogy ezt az életet már nem képes tovább kiállni ezzel a két különböző birtokával.
Ha Morva országban vagyok, ott Kossuth kutyának nefeznek, ha itt vagyok, vörös németnek csúfolnak.
Stravichtól átlovagolt az ordódiakhoz, motesickiakhoz, ez utóbbiak megmarasztalták ebéden, s ott olyan csendesen viselte magát, olyan összefüggésben beszélt, hogy ezt jegyezte meg róla Motesicki Erzsébet, Vereckei Pálné, ez az ember csak néha bolond. Igaz, hogy vissza is vonta elváláskor, mert István itt így szólott.
Az Isten áldjon meg benneteket, azért jöttem, hogy még lássalak egyszer holnap már, üt az én órám.
Babonás fantaszta Pamutkai uram, mert ló, lovas épp egészségesen tértek haza este felé. Itthon sürgöny várta, arról értesítik pesti rokonai, hogy a főrendiház bizottsága kiadta személyét a kopogtató törvénynek. Mint hogy nem sokára bíróság elé fog állani, küldenek neki egy kitűnő ügyvédet, aki már holnap után ott lesz Nedecen. István gróf egykedvűen gyűrte össze a sürgönyt, és legott megírt a ceruzával a választ. Van nekem kitűnőbb ügyvédem annál, aki már holnap itt lesz Nedecen? Átadta Pamutkainak. Küldje el ezredes korán reggel a távírdára, hogy ne fáradjon a prókátor, akit rám akarnak sózni. Az ördög pörlekedjék a holta után. Egész jókedvel ültek vacsorához. Pongrácz beszédes volt, tréfálgatott, politizált, mint ahogy minden közönséges eszű magyar ember teszi borközi állapotban a világ eleje óta. S voltak helyes találó megjegyzései, például, hogy teljes paritás csak akkor lenne, ha azok is felakasztanának 13 tábornokot a magukéból. Pamutkai, Kovács nem győztek csodálkozni, nem látszik ezen annyi elmezavar sem, mint a köröm feketéje. Isten különös csodát mívelt vele, világosságot öntvén a közelgő homályba. Mondták is odakünn egymásnak.
Bizony, még ember is lehet az urunkból.